Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, azért kérünk Tégedet, hogy segíts nekünk most megnyugodni előtted, megbékélni és békességünkben kinyitni szíveinket, hogy a világ legnagyobb békétlensége, a világ legnagyobb pesdítő ereje, olyan nagy, amit mi soha el sem bírunk képzelni, az veled együtt megjelenjen az életünkben. Megvalljuk, hogy mennyire szükségünk van rá. Te tudod, hogy mennyit küszködtünk már eddig. Mennyi kilátástalan vagy részlegesen győzelmes harca miénk. Vannak sikereink, van, amit elértünk, és van, amit már megcselekedtünk, de nagyon sok minden van, amit még nem. Van, amire lehetőségünk van, vagy látjuk, hogy talán elérhetjük, de van, ami kilátástalan és elérhetetlennek tűnik. Urunk, szeretnénk másképpen látni a világot. Szeretnénk, hogyha a lelkünk megelégítetne, hogy olyan dolgokat lássunk, amik beteljesedhetnek, amik nem csak örömet okoznak, hanem amik a boldogságunk részei. Ezért kérünk szent lelkedért, áldj meg, szentelj meg bennünket ezen az Isten tiszteleten. Valósítsd meg bennünk és közöttünk az Isten országát. Amen. Szeretett testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéjét Máté evangéliumából, Máté evangéliumának 6. fejezetéből a 24. versből olvasom. Máté evangéliuma 6. fejezetének 24. verséből így szólít meg bennünket Istenünk igéje. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Amen. Szeretett testvérek, szeretettel köszöntünk titeket, fiatalok, konfirmandusok, akik már lekonfirmáltatok. Az elmúlt Isten tiszteleten befogadtunk titeket, gyülekezetünk teljes jogú, tehát természetesen, hogyha majd 18 évet betöltötök, akkor teljes jogú, szolgáló tagjaivá nyilvánítottunk, és ti arra tettetek fogadalmat, hogy a gyülekezet, ami Isten teste, Krisztus teste, az a ti szolgáló közösségetek. Mi itt mindannyian Isten szolgáló egyházának a tagjai vagyunk, akik Krisztust szolgáljuk az életünkkel. Igaz? Vagyis azt gondoljátok, hogy ez egy szép ünnepség, és most talán egy picit feszültek vagytok, mert majd először kell mennetek az úrasztalához, és nem volt még csak maximum gyakorlásban, vagy nem láttátok, hogy hogyan kell azt csinálni, hogy mit kell ilyenkor gondolni, mit kell érezni, és itt vannak veletek a szüleitek, talán nagyszüleitek, akik drukkolnak nektek, és örülnek, hogy ti is itt vagytok velünk. És mindenki örül és imádkozik, értetek, és imádkozunk egymásért. Hadd legyek ünnep emelő, egy kicsit úgy, hogy ünneprontó vagyok. Ünneprontó és ünnep emelő egyben, mert ahhoz, hogy valaminek a fényét, valaminek a valódi értékét felemeljük, ahhoz le kell rombolnunk sok értéktelen dolgot, le kell rombolnunk valami mást, ami talán megakadályozná, hogy azt az igazi értéket felemeljük, vagy megértsük. Mai napi ige, nem így terveztem, bevallom, ez lehet rossz is, lehet jó is, rossz abból az értelemből, hogy vannak olyan lelkészek, akik már egész évre beosztják a vasárnapi istentiszteltek liturgiai ige szakaszait. Én nem az vagyok. Ebből a szempontból lehet, hogy ez rossz. Én pusztán annyit tudok, hogy Jézus Krisztusnak a hegyi beszédét ebben az évben körülbelül a reformáció ünnepéig át fogjuk venni. Mindegyiket, minden szavát újra ismételjük vasárnapról vasárnapra, és ti most ezen a vasárnapon Jézusnak ezt a szavát halljátok, és ezzel szólít meg titeket. Nem terveztem, persze tudtam már korábban, hogy ez így lesz. Azt mondja Jézus, nem szolgálhattok két úrnak. Nincs két úr az emberi életeken. Nem szolgálhattok két úrnak. Amikor szolgáló és áldozatkész tagjaivá váltok Isten országának, Isten gyülekezetének, Krisztus testének, és még ragozhatnám, hogy ezt hogy szoktuk mondani, hogy szoktuk látni vagy kifejezni, akkor a szolgálat az egy nagyon fontos és hangsúlyos szó. És itt azt mondja Jézus, hogy nem szolgálhattok két úrnak. Kezdjük az elején. Az ember ezt mindig megpróbálja. Azt gondoljuk, hogy ez világos és evidens. Nyilvánvalóan egy úrnak szolgálunk, nem? De higgyük el, hogy mindig megpróbálunk legalább kettőnek szolgálni. Ráadásul úgy gondoljuk, hogy ez teljesen jó és logikus és érthető és természetes és kivitelezhető, hiszen nem csak a kémek lehetnek kettős ügynökök, ha már ilyen feszített, különleges szituációban és helyzetben, mint a kémkedés, lehet valaki kettős ügynök, és a legnagyobb és leghíresebb kémekről úgy általában kiderül, hogy ők kettős ügynökök voltak, kettős kémek. Mind a két hatalomnak szolgáltak. Hát lehet, hát nem lehet. Kiválóan tudtuk ezt csinálni az elmúlt 50 évben mi magunk a Vasfüggönytől keletre. Kettős ügynökök voltunk, szívünkben ott volt a nyugat szabadsága, valahol belül mindenki vágyott arra, hogy az legyen, ami nyugaton jólét és szabadság, szólás szabadság. Hallgattuk a Szabad Európa rádiót, és mi magunk is néha-néha föld alatti mozgalmakban részt vettünk a szabadság építésében. És közben bementünk a munkahelyre, és úgy köszöntünk, hogy szabadság eltársak. És építettük a kommunizmust, vagy a szocializmust. Éppen még volt divatos. Tudtuk, nem jó. Mégis csináltuk. Szolgáltunk két úrnak. És akkor még nem beszélek az egyházról. Tudom, ez kényes téma. Sok lelkipásztor testvérem is érintett benne. A szolgáló egyház. Ugye? A teológia, a szolgáló egyház teológiája. Itt a kérdés csak az, hogy kinek szolgál az az egyház. Vajon kinek? Hát megpróbáltunk két úrnak szolgálni. Nagyon sok lelkipásztor elmondja, hogy milyen kegyetlen idő volt az, amikor egyrészt az állam és a párt ellenőrzése alatt álló egyház a párt szerveknek és az állam szerveknek igyekezett megfelelni, közben belül lelkiismeretében tudta, hogy mi lenne a jó. és mi a jó, hogy kell szolgálni az Istennek. És rájöttek a végén, mindenki rájött, nem lehet szolgálni két úrnak. Nincs az, hogy az Isten ellenes államhatalomnak is meg akarunk felelni, és az Istennek is meg akarunk felelni. Skizofrén állapot, nem egészséges, beteg és lélektelen, vagy démonikus lélektől megszállott. Szolgálunk két úrnak azóta is, mert azt nem vettük észre a vasfüggönyön túl, hogy ők is két úrnak szolgálnak. Csak nem biztos, hogy tudatában vannak neki. Két úrnak. Melyik ez a két úr? Az egyik az Isten, a másik a mammon. A mammon, ami egy részben meghatározott, részben meghatározhatatlan szó. Azt mondják a Biblia magyarázók, hogy a pénzzel azonosítható a mammon, és Jézus arra gondol, hogy anyagi javaknak nem szolgálhattok. Az anyagi javakat megszemélyesítő istenség valamelyike lehetett a mammon. Igazából az egzisztencia, igazából a pénzen megvásárolható, vagy a pénzt előállító anyagi környezet, amiben vagyunk. Ezt Jézus alátámasztja, hiszen a következő szavaival már arról beszél, hogy ne aggódjatok a ruházatért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, mert az az Isten kezében van, nem a mammon kezében. De hát mi is az a mammon? Vajon, ha ma kellene értelmeznünk ezt a szolgálatra felhívó igét, akkor mire gondol Jézus? Nem szolgálhattok két úrnak, nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak, mert vagy az egyiket gyűlölitek és a másikat szeretitek, vagy az egyiket megvetitek és a másikat szeretitek. Azt mondják sokan, hogy a pénz irányítja a világot. Mondta Kukkola Jóta, mindenki tudja, aki háborúra készül, hogy a háborúhoz három dolog kell, pénz, pénz és pénz. Manapság már azért jobban lát az ember, és tudja azt, hogy a pénz nem minden. Nem arra a közhelyre gondolok, hogy a pénz nem boldogít, és ki szokták egészíteni azzal is, hogy de az sem, ha nincsen. Nem arra gondolok. Hanem arra gondolok, hogy a világ vezetői, a világ igazi vezetői, nem a mi parlamentünk elnökeire gondolok, még csak nem is az Európai Bizottság elnökeire, vagy az Európai Parlament képviselőire, vagy elnökeire, ők is vezetnek, néha autót is. De a világ igazi vezetői, a világ gazdái, mondjuk így, használjuk ezt a fogalmat, ez a pontosabb. A világ gazdái tudják, hogy a pénz nem az elsődleges, amit a kezükben kell tartani. A pénz eszköz. A legfontosabb az emberek lelki, szellemi véleménye. Legfontosabbak az ideológiák. Legfontosabb az, hogy milyen eszme van a szívedben. Az elmúlt időszak a gazdasági felemelkedés, a szabad verseny jegyében a pénz központú eszmeiséget ültette az ember szívébe. Nem a pénzt, a pénz körülforgó eszmét. Jól gondoljuk végig, hogy mit mondok. Mert hogy te nem a pénz vagy, te egy ember vagy. És hogyha valaki rád néz, akkor egy dolog, hogy látja, miben öltözködöl, és milyen autóból szállsz ki, vagy milyen autóba szállsz be. De talán sokkal fontosabbnak tartja azt, hogy mi van itt és mi van itt. Amikor leülsz egy tárgyalásra, legyél üzletember vagy bárki, az első benyomások nyilván fontosak, de aztán fontos az, hogy milyen a tárgyalás folyamata. Mit mond, milyen szavakat használ, miről beszél és hogyan beszél az, akivel beszélsz. Így választunk partnereket, így választunk üzlettársakat, így választunk barátokat magunknak. Mert lehet, hogy valaki örökölte vagy rabolta a pénzét, és azt már mi is tudjuk, hogy ami könnyen jött, az könnyen megy. Nem szívesen kötünk úgy üzletet, ha ezt látjuk a másik emberen. Tudjuk, hogyha valaki gazember volt, akármilyen gazdag, vagy akármilyen jól szituált most és szelíd, az lehet, hogy továbbra is gazember, csak azt várja, hogy mikor mutassa meg. Mi van az eszme? Milyen eszme van a szívedben? Mi van a lelkedben? Ez irányítja a világot, és ezt a világ gazdái pontosan tudják. No már most. Ha pedig ez a fontos, akkor jó nekünk is tudni. Tehát a mammon nem elsősorban az anyagi pénz, amit a kezedben fogol, az úgyis virtuális bankszámlákon vándorol, már 100 milliárd dollárokba számolva a világ különböző bankjaiban. Nincs lényegesen értéke annak, ami a zsebedben van. Nincs pénzed. Persze lehet venni rajta ételt, italt, és meg kell élni valamiből, a gázszámlát ki kell fizetni, hazudják nekünk, mert hát a gáz, a villany, az a miénk. Csak megvesszük magunktól, de ez most már igazán lényegtelen. A lényeg az, hogy mit gondolsz róla, mit teszel meg érte, mire vagy képes azért, ami a szívedben van, az eszme. Az a fontos. És Jézus egy teljesen más eszmére gondol, egy teljesen más gondolatkörre gondol, amikor az Istenről és a lélekről beszél. Az egész jézusi gondolatkör, amikor elkezdtük, arról volt szó, azt mondtuk, hogy megtérésre hív. Elmondja, milyen a világ, és elmondja, hogy milyennek kellene lennie nekünk. Az embernek milyennek kéne lenni nekünk? És nagyon komolyan figyelmeztet, hogy amikor szolgálsz, akkor vigyázz, hogy kinek szolgálsz. Nyírő Józsefről beszéltem, nagyon nem áll közel hozzánk reformátusokhoz, de ha valaki elolvassa, különösen ha lelkész, az Isten igájában című könyvét, akkor valahol jobban érti, hogy ki ő. De aki nem olvasta, az csak a televízióból tájékozódhat róla. A televízióból pedig annyit mondtak el az RTL Klub híreiben, reklámozzunk, hogy ő a szálasi támogató parlament tagja volt, elmenekült Németországba, Spanyolországban halt meg. Ez igaz, de csak a fele az igazságnak, sőt, még az sem. Mert ha ismeri valaki a munkásságát, az irodalmi munkásságát, ha ismeri valaki a novelláit, azt, hogy mit tett ő a székelységért, az erdélyi magyarokért, Benedek Elekékkel együtt, mit tettek az irodalmi nyelvezet, az irodalmi élet kikristályosodásáért. Mit szenvedett ő is a Trianon alatt, és milyen lelkülettel élt ő, mint magyar külföldön, annak ezek a szavak nem jelentenek semmit. Persze a tömegnek, a mammonnak sokat. Nem kell szenté avatni, csak el kell temetni. Nyugodjon békében, székelyudvar helyen. Mi pedig figyeljünk Istenre. Isten azt mondja, hogy mindaz, amit hallasz és látsz, csak ebből az egyetlen egy példából, az lélekölő, emberölő, az halálos, az a mammon. Ha neki szolgálsz, lehet, hogy most még nem látszik rajtad, de előbb-utóbb elpusztulsz. Az igazi élet az a krisztusi élet. Krisztusban valami mást nyersz. Mert aki Krisztus szolgálja, az ugyanúgy öltözködik, eszik és iszik, és ugyanúgy dolgozik, mint a többiek, csak valami mást tart fontosnak. Ha Jézust követitek, akkor nem fogtok sorba állni a legújabb Nintendo megjelenésekor a boltok előtt. 2-3 napot is várva arra, hogy a legújabb számítógép vagy játék kijöjjön. Ezt teszik az emberek. Akkor nem fognak úgy becsapni benneteket, ahogy most becsapták Kelet-Európa nagy részét, főleg a magyarokat, bennünket, a különböző hitelekkel. Akkor nem fogtok tönkre menni lelkileg és szellemileg, mert azt gondoljátok, hogy semmibe vesznek és nem akarnak titeket arra helyre ad, munkahelyre fölvenni, vagy az emberek lenéznek titeket, mert nem az számít, hanem az számít, hogy Isten mit tart rólad. És ez meg fog erősíteni titeket lelkileg, és a szívetekben mindig ott lesz a reménység és a bátorság az újrakezdésre. Hogyha Krisztust követitek, ha Jézus van a szívetekben, akkor más lesz az életetek. Akkor nem fogtok rohangálni különböző lidercfények, fantomok és kétszer képzetek után. Nem fognak becsapni titeket ideológiákkal, és nem fognak egymásnak uszítani titeket, hogy öljétek egymást, akár magyarok a magyarokat, hanem akkor tudtok majd szeretni, és megbocsátani, és felszabadul az életetek. De csak akkor, hogyha neki szolgáltok. Ha másnak szolgáltok, akkor lehet még akár Isten tiszteletekre is eljárni. Akkor lehet tartani magunkról, hogy reformátusok vagyunk. Testvérek, 10 000 református van Cegléden. Ebből körülbelül 500, jobb esetben 500 jár templomokba, ünnepenként, néha egy picit több. De vallani magát reformátusnak, kereszténynek még több. De minek? De miért? Amikor az életük a halálba rohan, nem az a baj, hogy nincsenek itt, az a kisebbik baj. A nagyobbik baj az, hogy sehol sincsenek. És a legnagyobb baj számukra az, hogy életük sincs. Csak sokszor hazudják maguknak, hogy van. Szörnyű. De lehetne ezen változtatni, a szolgálattal lehetne változtatni rajta, ha a ti életetek szolgáló élet, ha a mi életünk szolgáló élet, nem a lelkipásztor a szolga itt a gyülekezetben, hanem mindenki szolga. Én a ti szolgátok vagyok, nektek szolgálok. Felvállalom azt, hogy megítéltek, hogy különböző dolgokban megkritizáltok és megkérdőjelezitek azt, amit én gondolok. Itt a szószéken felvállalom. Felvállalom azt, ha rosszul sikerül egy rendezvény szervezése, vagy ha rosszul sikerül valami. Felvállalom, hogy ezeket a dolgokat rajtam keresztül kapjuk kritikaként. Titeket szolgállak. És hogyha azt mondom, hogy ilyen lelki útra kell lépni, akkor felvállalom azt, hogy ti azt mondjátok, hogy nem. De nektek is szolgálni kell, nem engem, hanem az Istent. Testvérek, úgy nem lehet rendezvényt vagy bármilyen egyházi életet szervezni, hogyha nem teljes az odaszállás. Hogyha valaki azt mondja, hogy 7 órára vagy 10 órára itt lesz, de nem jön el, azzal én mit csinálok? Kirúgom és nem adok neki fizetést? Nincs más fegyelem. Csak a saját odaszánás, a szolgálat, az életünk odaszánása Istennek. És a lelkész nem tehet más, csak kedvesen mosolyog, és azt mondja, rendben, legközelebb majd eljössz. Talán Jézus is ezt tenné. De vajon ez mire kötelez bennünket? Vajon ez a szolgálat? szolgálatunk ettől sokkal több, az életünk odaszánása. És higgyük el, hogy nem azért mondja ezt Jézus, hogy újabb terheket rakjon ránk. Ha teher, akkor ne gyere. Ha teher, akkor ne csináld. Ha teher, akkor ne menj. Ne olvasd, ne imádkozz, és sorolhatnám, akkor ne tedd. Jézus azért mondja ezt, hogy rágyere arra, hogyha teher, akkor valami hiányzik. Akkor menj el kurzióra például, mert ott megérted, hogy mi hiányzik. Akkor beszélgess el Jézussal, és lásd meg, hogy mit tett ő. 33 évig élt a földön, és aztán bevállalta a kereszthalált. Kellett az neki? Megtehette volna, hogy nem teszi meg? Persze. De megtette, mert szeret. Értünk. Ha valahol ez a látásmód megfogan az életünkben, és azért adok hálát az Úristennek, mert annyi sokszor hallom, hogy igen, olyan sokszor kapok olyan sok pozitív visszajelzést, nem én miattam, hanem az Isten lelke miatt, hogy igen, ott van, most már értem. Csak hogy ezt ünnepről ünnepre nem lehet elmagyarázni egy Isten tiszteleten. Még csak vasárnapról vasárnapra sem tudom elmagyarázni. Ezt konfirmáció tanítás alkalmával szombatról szombatra se tudtam, 2 éven keresztül sem tudtam, sőt, soha nem tudnám, ha a lélek nem segítene. De hálát adok az Istennek, hogy van ilyen. És arra kérlek titeket, hogy ha felcsillan előttetek ennek a képe, akkor ragaszkodjatok hozzá, fogjátok meg, értsétek meg, hogy ez az, ami élet. És akkor viszonylagossá válik a mammonnak, az ördögnek minden mesterkedése, akkor jót fogtok nevetni azon, amin mások sírnak, és reménységgel és bizakodással fogtok előre tekinteni addig, ameddig a többiek kesernyésen vádaskodnak. Ti pedig örülni fogtok a legkisebb örömöknek, és harcra készen és reményteljesen fogtok küzdeni a jövőért. Hát nem ezt akarjuk? Sok megkeseredett, sokszor félelemmel telt felnőtt ember. A jó hír, hogy nem csak nekik, nem csak fiataloknak van ez elkészítve, hanem ezt meg lehet érni, meg lehet érteni időskorban is. A Szentlélek, Isten annak idején Péterék prédikációira nem csak fiatalokat vagy középkorúakat szólított meg, és formált át teljesen, és küldött olyan utakra, amire mi még fiatalon sem mennénk, nemhogy idősen, mint ahogy Péter Rómába. De időseket is elküldött, és nem reménytelen, nincs reménytelen helyzet. Magyarországon nincs reménytelen gyülekezet, csak még fel nem ébredt, csak még lélekkel meg nem töltött gyülekezet. És sokféleképpen lehet gondolni pünköstkor, pünkösdre is, meg a búcsúra is. Lehet úgy gondolkodni, hogy szétválasszon, és azt mondja, hogy mi nem megyünk a csíksomlyói búcsúra, mert azt azért szervezték, mert reverték valamikor régen a reformátusokat, a katolikusok, és erre ünnepet rendeztek. Biztos hallottak már a testvérek ilyet is. Nem mondok új dolgot. De lehet úgy menni oda, hogy az egy óriási közösség, hogy az is Krisztus teste, mert a katolikus egyház is az. És lehet úgy menni oda, hogy az ember szívvel, lélekkel Krisztusé, és lehet úgy menni oda, hogy akár ott megtalálja az ember az élete értelmét, vagy az élete párját, és életet élnek, és gyermekeket szülnek a hazának, csodálatosakat tesznek, mert a sátán mindig gonosz és lombol, de lehet ugyanazt a dolgot szívvel, lélekkel teljesen átformálni, és másképpen élni. Legyen ez így gyülekezetünkben, mindannyiunk életében, a ti életetekben. Legyen ez így jelenben, és imádkozzunk, hogy legyen így a jövőben is. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük szent lelkedet, nélküle már rég nem élnénk. Ha ő nem lenne ebben a világban, és nem tartaná fent ezt a civilizációt, amire mi annyira büszkék vagyunk itt nyugaton, akkor már talán megöltük volna egymást. De te itt vagy, és mindig elhívsz, akit tudsz, nem mindenkit. Mindenki az nem Isten felé forduló fogalom, az majd egyszer lesz. Amikor Isten eljön a maga dicsőségében, és mindenkit maga elé állít. De elhívod azokat, akik vágynak rád, akik valamilyen oknál fogva itt vannak a te közeledben, és mindig várják, hogy a szívükbe költözz a különböző pillanatokban, akik nem jobbak, vagy nem erkölcsösebbek, vagy tisztábbak másoknál, de törekszenek. Törekszenek arra, hogy Isten szerint, a szeretet szerint éljenek. Bocsáss meg nekünk, amikor nem ilyenek voltunk. Számtalan alkalom volt, amikor megbántottunk másokat. De szeretnénk teljes mértékben átadni az életünket neked és neked szolgálni. Hogy azzal gazdagabbá tegyük azoknak az életét, akikkel kapcsolatba kerülünk. Bocsáss meg, amikor nem azokra gondoltunk, hanem magunkra elsősorban. Vedd ki a szívünkben a mammon bálványát, és állítsd oda a Szentlélek eszméjét. Aki ott van, aki válaszol, amikor mi nem tudunk válaszolni, amikor félünk, akkor bátorságot ad. Így kérünk, Urunk, a jövő generációjáért, a fiatalokért. Így kérünk azokért, akik gyászolnak, akik elesettek, akik fájdalmakban küszködnek az élet értelméért és értelmezéséért. Azokért, akik betegek, elesettek. Azokért, akik nincsenek itt. Azokért, akik még itt lehetnek. Egyházadért. Könyörgünk, szentelj meg, erősíts meg bennünket az úrvacsorai közösségben. Amen. Helyünket elfoglalva, az úrvacsorára készülve hallgassuk meg először gyülekezeti tagjaink énekkari szolgálatát. Az együttnapon is aktívan jelen voltak ők is, és szolgáltak közöttünk, most pedig hívnak bennünket énekszóval szívünk megtisztítására, megpróbálására és az úrvacsorai közösségre.
Thank you. áldjad én lelkem az Urat, és egész valóm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezzél semmi jót ideményéről. Áldunk téged, szerető Atyánk, mert te íme megbocsátod minden bűnünket, meggyógyítod minden betegségünket, megváltod életünket a haláltól, és kegyelemmel, irgalommal, a te lelkeddel koronázol meg bennünket. Tényleg, valóban, drága Atyánk, szerető és irgalmas vagy, késedelmes a haragra és kész a kegyelemre. Nem feddesz szüntelen bennünket, és nem tart haragod örökké. Nem bűneink szerint bánsz velünk, és nem fizetsz álnokságaink miatt. Mert amilyen magas az ég a föld felett, és amilyen távol esik napkelet napnyugattól, olyan nagy a te kegyelmed, és olyan messze veted vétkeinket mi tőlünk. És mint az Atya könyörült gyermekeink, úgy könyörülsz te is, Atyánk, mi rajtunk. Tartsd meg és növeld lelkünk bizonyosságát abban, hogy benned élünk és benned vagyunk. Tartsd meg bennünk az ígérnek lángját, hogy lobogjon, hogy láthassák az emberek, hogy a te tanítványaid vagyunk. Hogy tudjuk egymást igaz szeretettel szeretni, igaz tudománnyal tanítani, igaz kegyelemmel kegyelmet adni másoknak is a te akaratod szerint. Hogy idejöhessenek hozzád mindnyájan, közösségben, feltámadván, és ismét egy igaz magyar nép kereszt legyen, mely keresztény, mely követi a te szent fiadat, áldozatban, tanításban, szeretetben és lélekben, hogy az igazság útján az életet megtalálhassuk egyen-egyenként. Így kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Most pedig tartsunk egy perc csendet, mindenki, ahogy jónak látja az imádságát, intézze az Úr felé. Ti azért így imádkozatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kegyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. A minden kegyelemnek Istene, pedig aki az ő örök dicsőségére hívottál minket, a Jézus Krisztusban, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká titeket. Ővi a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.